A 90. Zsoltárt olvasom. Mózesnek, Isten emberének imádsága. Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Mielőtt hegyek születtek, mielőtt a föld és a világ létrejött, öröktől fogva mindörökké vagy Te, ó Isten. A halandót visszatéríted a porba, és ezt mondod, térjetek vissza, emberek, mert ezer esztendő annyi előtted, mint a tegnapi nap, amely elmúlt, és mint egy őrváltásnyi idő éjjel. Elragadod őket, olyanok lesznek, mint reggelre az álom, mint a növekvő fű. Reggel virágzik és növekszik, estére megfonnyad és elszárad. Bizony, elmúlunk haragod miatt, indulatod miatt megsemmisülünk. Ha magad elé állított bűneinket, titkolt vétkeinket orcád világossága elé, elmúlik minden napunk haragod miatt. Úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Életünk ideje 70 esztendő, vagy ha több, 80 esztendő. És nagyobb részük hiába való fáradtság. Olyan gyorsan eltűnik, mintha repülnének. Ki tudja, milyen erős haragod, és milyen félelmetes felháborodásod. Taníts úgy szállálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Fordulj hozzánk, Uram! Meddig késel? Könyörű szolgáidon! Árazd ránk kegyelmedet reggelenként, hogy vígatjunk és örüljünk egész életünkben. Örvendeztess meg bennünket annyi napon át, ahányan át megaláztál, annyi éven át, ahányban rossz sorsunk volt. Legyenek láthatóvá tetteid szolgáidon, és méltóságod fiaikon. Legyen velünk Istenünknek az Úrnak jó indulata. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. Kezeink munkáját tedd maradandóvá. Imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, eljöttünk Te eléd újra, így, mint közösség is. És köszönjük Neked azt, hogy magad elé engedsz, bár ahogy olvastuk is, ha csak a bűneinket néznéd, ha csak a vétkeinket, nem állhatnánk meg Te előtted. Te ismersz bennünket, és tudod, hogy mennyi vétkünk, mulasztásunk volt csak az elmúlt héten, talán csak ma reggel is. És köszönjük Neked azt, hogy a Te haragod elől is Te hozzád menekülhetünk. Köszönjük Neked az énekeinket, amikben énekelhettünk azok, ami Urunk Jézus Krisztusról, hogy valóban rád van szükségünk, Urunk Jézus Krisztus, a Te halálodra, a Te feltámadásodra, a Te magadra. Köszönjük, hogy beléd kapaszkodhatunk, amikor gyengék vagyunk, erőtelenek, amikor úgy érezzük, hogy semmi értelme, ahogy telik az idő, ahogy mint a mókuskerékben forgolódunk, reggel fölkelünk, munkába megyünk, nehéz, megoldhatatlan problémákba ütközünk, aztán este valahogy elnyom az álom. Köszönjük, hogy mégis célt, értelmet, tartalmat adsz a mi életünknek. Köszönjük, hogy most is meg akarsz szólítani. Köszönjük, hogy örökkévaló szóval akarsz megajándékozni. És köszönjük Neked azt, hogy gazdagon akarsz bennünket megajándékozni, így arra kérünk, hogy segíts megüresíteni magunkat. Készítsd meg a mi szívünket. Hadd kújjon a Te általad megkészített szó, a Te általad megkészített szívünkbe. És valóban isteni beszédként fogadjunk a belénk oltott igét. Hadd kérjünk azokért a testvéreinkért, akik most nem lehetnek közöttünk. Te légy a gyászolókkal, Te légy a betegekkel, Te légy az egyedül lévőkkel, akik magányosnak érzik magukat, talán nagy családban is. Kérünk a gyermekeinkért, adj nekik belátást, megtérést, felismerést, hogy Te valóban értelmet adsz az életünknek, és rád van szükségük, és megváltásra, megújulásra van szükségük. És engedd azt fölismernünk, hogy a Te szereteted valóban mindenkiénél nagyobb. És így kérünk, hogy az országban valahol hirdetik a Te igédet. Légy ott köztük. És ne csak emberek szólaljanak meg, hanem a Te igéd, amely vissza nem tér hozzád dolga végezetlenül. Kérünk a mi országunkért, adj megújulást. kérjünk a mi országunk vezetőiért. Könyörülj rajtuk, és könyörülj rajtunk. És könyörülj a mi világunkon. Te látod, hogy mennyire evilági gondolkozásúak lettünk, és mennyire kiszorul a te igéd. Kérünk azért, hogy hadd lehessünk kicsiny lámpások, hogy a magunk körét, a magunk környezetét beragyoghassuk. Így áld meg most is a te igédet, áld meg a mi számunkra, áld meg a mi barátaink, rokonaink, ismerőseink számára, akiknek csak tovább adjuk azt. Amen.
Ahogy általában lenni szokott, a mostani énekekből is nagyon sok érinti a mai igehirdetést. Ha valaki énekelt, akkor szinte már tudja is, hogy miről volt szó, vagy miről lesz szó a mai igehirdetésben. A mai igehirdetés szomorú aktualitását Monti édesapjának a halála adja. A vendégeinknek mondom, hogy Monti Télora, gyülekezetünk lelkipásztora, múlt héten szombaton halt meg az édesapja, azért nincs most itt közöttünk Ibolyával és Eszterrel, kiutaztak, tegnap volt a temetés. Gondoljunk rájuk, szeretettel, imádsággal, Isten vigasztalását kérve rájuk. Ismét szembesülnünk kellett az élet végességével, mulandóságával. Azzal, amit olvastunk is, te visszatéríted a halandót a porba, és ezt mondod, térjetek vissza embernek fiai. Életünk, mindannyiunk életében el fog majd jönni ez a pillanat, amikor mi magunk fogjuk halni, embernek fiai, térj vissza a porba. És talán ezen nem nagyon szoktunk gondolkodni. Azon, hogy Isten majd személyesen nekünk fogja ezt mondani, és mi magunk fogjuk ezt hallani, embernek fia, tér vissza a porba. Én miért nem szoktunk ezen gondolkodni? Két dolgot említenék csak. Az egyik az, hogy az életre lettünk teremtve, és nem arra, hogy meghalljunk. És szinte az idegrendszerünkben van beleteremtve, beleoltva az életösztön, hogy élni akarunk. Nem olyan túl régen egy nagyon közeli rokonom mondta, hogy nem kívánkozik ki a temetőben. Ez nem azt jelenti, hogy nem akarja meglátogatni a mi már eltemetett szeretteinket, hanem azt jelenti, hogy ő idősödik, látja, hogy nem lesz már fiatalabb, de nem kívánkozik ki a temetőben, nem akar meghalni. A másik indok, akik Krisztuséi vagyunk, mi magunk túllátunk a síron. Túllátunk azon a napon, amikor a mi testünket fogják alábocsátani a földbe, hogy porrá legyen. Az Úr Jézus mondja Mártának, Lázár testvérének, hogy én vagyok a föltámadás és az élet. Aki hisz én bennem, ha meghal is, él. Édesanyám halálos ágyán ezzel az igével búcsúztam el tőle. Édesanyám, aki hisz az Úr Jézusban, ha meghal is, él. Ha ebből az életből el is távozunk, mi, akik a Krisztuséi vagyunk, abban a hitben megyünk el, hogy az Úrhoz megyünk. Ahogyan az első vértanú István is úgy ment ki ebből az életből, hogy azt mondta, Uram Jézus, vedd magadhoz az én lelkemet. Hogy gondoljunk Pál apostol szavaira. A Filippi belieknek azt írja, hogy a meghalás nekem nyereség. Mert Krisztussal lenni mindennél jobb. Annál a földi életnél is, ami itt van. Tehát annál főleg. De kívánok elköltözni és Krisztussal lenni. Egy másik helyen pedig így fogalmaz a 2 Korintus 5:8-ban, bizalmunk pedig van, ezért inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és elköltözni az Úrhoz. Bizalmunk van, hogyha ki is költözünk ebből a testből, az Úrhoz költözünk. Ezért inkább akarunk kiköltözni a testből, és elköltözni az Úrhoz. Tehát ha ezek miatt nem is nagyon gondolkodunk arról, hogy egyszer majd az Isten minket fog így megszólítani, hogy embernek fia, tér vissza a porba, Én mégis azt mondom, hogy ezen legalább néha nagyon komolyan el kell gondolkodnunk, hogy a mi életünkben is el fog jönni az a nap, amikor kiköltözünk ebből a testből. A mi életünkben is kőkemény igazság, amit olvasnunk a Zsoltárban, életünk ideje 70, vagy ha feljebb, 80 esztendő. Édesapám életének 77. életében halt meg, édesanyám életének 82. életében. Tehát az ő életükben ez tapasztalati valóság volt. Életünk ideje 70, vagy ha feljebb, 80 esztendő. Ezen nincs mit szépíteni, ez a realitás, ez a valóság. A mi biológiai óránk is ketyeg, és a mi időnk is egyszer le fog járni ezen a földön. Miért fontos ezen komolyan elgondolkodnunk? Mikor Pál apostol arról beszél, hogy kívánok a testből elköltözni és elköltözni az Úrhoz, ezt így folytatja. Ezért igyekezzünk is, hogy akár itt lakunk, akár elköltözünk már, mint az Úrhoz, neki kedvesek legyünk. Mert nekünk, mindannyiunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélő széke előtt, hogy ki megjutalmaztassék aszerint, amit a testben cselekedett, vagy jót, vagy gonoszt. Az egész gondolatot azzal kezdő, hogy bizalmunk pedig van. Arra, hogyha kiköltözünk a testből, az Úrhoz költözünk. Én akkor van benne egy egészséges Isten félelem, és amikor erre gondol, nem csak arra gondol, hogy itt hagyjuk ennek a földi életnek a nyomorúságait, és elköltözünk az Úrhoz, hanem arra is gondol, hogy meg kell állnunk a Krisztus ítélő széke előtt. És számot kell adni arról, hogy ebben a testben, amíg itt laktunk, mi jót és mi rosszat cselekedtünk. Ezért fontos, hogy legalább ritkán néha elgondolkodunk azon, hogy a mi életünk is mulandó, véges, és ez a kis idő, ami itt a Földön van, ez nagyon gyorsan eltelik. Talán a fiatalok ezt még nem érzékelik. Középkorúak már jobban, idősek meg leginkább. És ha ez így van, talán azt mondja, hogy igyekezzünk, hogy neki kedvesek legyünk. Most van időnk arra, hogy igyekezzünk, hogy az Istennek kedvesek legyünk. Most van időnk arra, hogy ne rosszat, hanem jót teszünk. Ugye ez alapján fog megítélni, hogy számot kell adnunk, hogy arról, amit jót tettünk, és rosszat tettünk. Most van időnk arra, hogy Isten félő életet éljünk. De az Isten félő élet nem csak ilyen szempontból fontos, hogy majd egyszer számot kell adnunk Krisztus előtt az itt eltöltött időnkről, hanem a jelen való élet szempontjából is nagyon fontos, hogy Isten félelmében éljünk. Pál apostol az 1 Timóteus 4:8-ban ezt mondja. A kegyesség, vagyis az Isten félelem pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Tehát az Isten félő élet mind a jelen való életre, mind az eljövendő életre hatással, áldással van, tehát a javunkra szolgál ebben az világban is, és akkor is, amikor Jézushoz kerülünk. Valahogy Isten a földi léthez kötött ígéreteit az Isten félő élethez köti. Ugye azt mondja Pál, hogy benne van az Isten félelemben a jelen és az eljövendő élet ígérete. És valahogy az Isten félelem, illetve a nem Isten félő élet következményei jelennek meg a 91. Zsoltárban is. A Zsoltárt Mózes így kezdi. Uram, te voltál nekünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Ugye ez egy jó érzéssel tölti az embert. Az Isten a hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Aztán a Zsoltár végén azt mondja, hogy térj vissza, meddig késel, könyörülj szolgáidon. Mintha mindez hogy az Isten hajlék már a múlt életben. És a mostani állapotunk, ez egy nyomorúságos állapot, egy hiába való élet. Tér vissza, meddig késem. És majd fogjuk látni, hogy mi ennek az oka, hogy ez így megváltozott. De valahogy az Isten félő élethez kötődik. Istennek a földi létünkhöz kötött áldása, ígérete. Miért köti Isten az ígéreteit az Isten félő élethez? Azért, mert az áldásokat a vele való közösségben nyerhetjük el. Ugye Isten nem fog csomagot feladni a posta a mennyben, ami majd itt megérkezik, kibontjuk és az Isten áldása. De közben az Istenhez nekünk semmi közünk nincsen. Nem. A vele való közösségben részesít az ő áldásaiban. De a vele való közösség akkor valósul meg az életünkben, hogyha az Istennel járunk. Isten félő, kegyes módon élünk. János első levelében azt olvassuk, hogy az Isten világosság, és nincs ő benne semmi sötétség. Ha azt mondjuk, hogy közösségünk van vele, és a sötétségben járunk, akkor hazudunk. Nem lehet sötétségben járni, ugyanakkor az Istennel közösségben lenni, aki a világosság. Ahhoz, hogy az Istennel közösségben legyünk, nekünk is világosságban kell járni. Mert mi köze a sötétségnek a világossághoz? Most mit jelent világosságban járni? Isten félő módon élni. Nem a rosszat, hanem a jót tenni. Egészen egyszerűen az Isten parancsait megtartani. Ezek mind ugyanazok. Isten félelem, világosságban való járás, Isten parancsainak megtartása. János evangéliumában az Úr Jézus ezt mondja. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, akkor megmaradtok az én szeretetemben, amiképpen én megtartottam az én atyám parancsolatait, és megmaradok az ő szeretetében. Az Istennel való szeretet közösség akkor valósul meg az életünkben, ha a világosságban járunk. Ha megtartjuk az ő parancsolatait. És mi következik ebből a szeretet közösségből? Öröm. Ugye ez az ige, amit felolvastam, hogy ha megtartjátok parancsolataimat, a János evangélium a 15. részében van megírva, amikor az Úr Jézus a szőlőtől szőlővesző példázatát mondja. És az egész végét azzal zárja, ezeket beszéltem nektek, hogy megmaradjon ti bennetek az én örömöm, és a ti örömötök beteljék. Ugye az Istennel való közösség a szeretetnek a forrása, és az örömünknek a forrása. Maga a Szent Háromság a szeretet. Az Isten szeretet. Szeretet közösség van az Atya, a Fiú között, a Szentlélekben. Ebbe akar bennünket bevonni. De ez világosságban kell járni, az Isten világosság. Minden áldás ebben a közösségben valósul meg az életünkben. A szeretet, meg az öröm is. Mi gondoljunk valahogy a levélben a lélek gyümölcsére. Hogy kezdődik? Szeretet, öröm. Aztán folytatódik csomó minden mással. De ez mind az Istennel való közösségben valósul meg. Az Istentől árad felénk. A szeretet is, az öröm is, a békesség is, a türelem is, a szívesség, jóság, hűség, szelítség, önmegtartóztatás. Ezek nem belőlünk jönnek, hanem Istennel való közösségben részesedünk mindezekből. Egy utolsó gondolat az Isten parancsainak megtartásával kapcsolatban. Szintén János első levelében azt mondja, abból tudjuk meg, hogy megismertük őt, hogy a parancsait megtartjuk. Az Isten parancsainak megtartása az ő megismeréséből fakad. És ez a megismerés nem puszta lexikális tudást, intellektuális tudást jelent. Az Isten megismerésének a közege a vele való élő közösség. Az Isten bennünk lakása. És szintén János evangéliumában olvassuk, hogy megtartjátok parancsolaimat, akkor elmegyünk, ez én atyám és én, és nálatok lakunk. És utána az van, hogy kijelentem magamat nektek. Tehát az Isten önmagát, illetve az akaratát bennünk jelenti ki, és amit kijelent az akaratával kapcsolatban, az bennünk munkája, vagy az véghez is vigyük. Ugye belülről ösztönöz, hogy tegyük meg, ami előtte jó, kedves és tökéletes. És aki Krisztusban újjá teremtett, újjá született ember, az örömét leli ebben. Az Isten belülről őt megszólítja. Önmagát neki kijelenti. És az ő akaratát is. És az ember örömmel adja magát az Isten akaratának megcselekvésére. Két igét hadd mondjak ezzel kapcsolatban. János Evangélium a 13. részében, miután az Úr Jézus példát adva megmosta a tanítványok lábát, ezt mondja nekik. Boldogok lesztek, ha cselekszitek ezeket. Nem depressziósok, boldogok lesztek, ha ezeket cselekszitek. Jakab, amikor arról beszél, hogy az igének ne csak hallgatói, hanem cselekvői legyünk, így zárja ezt a gondolatot. Boldog lesz az ő cselekedetében. Ha az igének nem csak hallgatói, hanem cselekvői lesztek, boldogok lesztek a cselekedetükben. Miért mondom mindezt el? Mert ahogy már említettem, az Isten a földre való földi élethez kapcsolódó ígéreteit az Isten félő élethez kapcsolta. A 90. Zsoltár pedig a földi életről szól. Annak a jó oldaláról is, meg a nehéz oldaláról is. Nem foglalkozik azzal, ami ezen túl megy, hanem csak erre a földi életre vonatkozó gondolatokat olvasunk benne. Arról beszél, hogy az élet az mulandó, az élet az rövid, és nem mindegy, hogy milyen minősége van ennek a rövid életnek. Ebben a rövid életben az Isten hajlékunk, ezt éljük meg, vagy ebben a rövid életben azt éljük meg, hogy hajléktalanok vagyunk. Az Isten nem hajlékunk. Egészen más minősége van az egyik, és egészen más minősége van a másik életnek. Hajlékunk voltál nemzedékről nemzedékre. Ezzel kezdődik a Zsoltár. Mózesnek az imádsága. Mit fejezek ki? Hogy úgy ismerte meg Mózes Isten, mint aki hajlék, oltalom, biztos menedék ebben a világban. És azt mondja, hogy nemzedékről nemzedékre hajlékunk voltál. Fontos látunk, hogy itt magára Istenre mondja, hogy hajlék. Nem pusztán arra, amit az Istentől akár a zsidó nép kapott, hanem az Isten lénye, az Isten személye, maga a hajlék. Így van ez az emberi kapcsolatban is. Gondoljatok egy házaspárra, egy férfire, egy nőre. Egy házasságban, ha egy egészséges házasságról van szó, a férfi és a nő teljesen megnyílhat egymás előtt. Biztonságban feltárhatja egymás előtt a szívét. Kiöntheti a társának a szívét. Nem kell félni, mert megértésre, elfogadásra, oltalomra, biztonságban talál a társában. Egymásnak hajlék lehetünk, lelki értelemben természetesen. Egy gyerek számára a szülei a hajlék, azáltal, hogy védelmezik, gondjukat viselik. És a legnagyobb veszteség egy gyerek számára, ha a szüleit elveszítik. Én gyerekkoromban én emlékszem, hogy ez volt a legnagyobb félelmem, hogy a szüleim meghalnak, míg én gyerek vagyok. És ennek reális esélye volt, amikor én 8 éves voltam, édesanyámnak már rákja volt, olyan súlyos, hogy itt az Uzsoki kórházba kezelték, édesanyám egyik testvére ott volt nővér, a zárójelentést nem adták a kezébe. 25 év múlva adta a kezébe a zárójelentést anyukám testvére, hogy megtudja, hogy milyen súlyos állapota volt. Az orvosok a kórházban mindig azt kérdezték, hogy él még a testvére? Vagy az Isten megőrizte anyukámat. Kihozta ebből a betegségből, és még élt 33 évet. Édesapám meg többször volt szívinfarktusa. Az első akkor, amikor még én általános iskolás voltam. Tehát nem ok nélkül voltak bennem ezek a félelmek, hogy úgymond hajléktalan leszek, hogy árva leszek, hogy a szüleim nem lesznek már jelen az életemben, mint hajlék. Az Isten ezt látta, és könyörült rajtam. És édesapámat is 32 évesen kellett eltemetni. De ha Isten könyörült is rajtam, és nem gyerekkoromban veszítettem a szüleimet, mégis az ő úgymond elvesztésük egy óriási veszteség, egy hiány az életemben. Az életemnek egy korszaka lezárult, és ezt nem lehet már visszahozni. Ebben az életben nem tudok már hozzájuk elmenni, nem tudok beszélgetni, csak együtt lenni. Különösen a fiatalok, nagyon becsüljétek meg, hogy vannak szüleitek. Nagyon. Mert eljön az a nap, amikor már nem lesznek itt közöttünk. És azt fogjátok számolni, hogy tegnap még élt. Még egy hete itt volt közöttünk. Még egy hónapja is. Még egy éve is. Én ezt átéltem. Nem tudom, ki hogy éli meg, ha elveszítik a ti a szüleit. Én ezeket számoltam, hogy tegnap még itt volt. Még beszélhettem vele. Ma már nem. A vidéki házunk miattuk volt otthon. Az, hogy ők ott voltak és ott éltek. Ha most visszamennék, mert lehetne, van rá lehetőség, hogy visszamenjek abba a házba, legalább kívülről megnézni, az már nem otthon, az egy kőház. Mert ők voltak számomra az otthon, a hajlék, az ő lényük. És ugyanígy van Istennel is. Nem az, amit biztosít számunkra, nem az a hajlék, nem az a biztonság, nem az a menedék, hanem az Isten lénye maga. Te voltál nekünk hajlékunk, nemzedékről nemzedékre. És ha nemzedékekben gondolkodunk, akár az utánunk lévő generációban, gyerekeinkről legyen szó, a gyülekezet ifjúságáról, a gyerekeink jövőjéről, a gyülekezet jövőjéről. Ebben egy olyan változó és sokszor rossz irányba változó világban. Mi ad nekünk reményt, vagy olyan biztos pontot a következő nemzedék sorsa felől. Csak az, aki örökké való, és nem változik ezzel a világgal. Mielőtt a hegyek lettek, és a föld és a világ formáltatott, öröktől fogva mindörökké te vagy Isten. Öröktől fogva, és mindörökké. Az Isten léte átível minden nemzedéket. Megelőz bennünket, és meghalad bennünket. És ha a mi életünkben az Isten oltalom volt, menedék volt, hajlék volt, és az előző generációban is az volt, ez lehet csak a reményünk, hogy a következő nemzedékben is, a gyerekeinknek, meg a gyülekezetnek, az ifjúságának, az Isten lesz a hajléka. Mert nem leszünk mindig velük. És nem mi fogjuk az ő életüket bebiztosítani, őket megoltalmazni, őrejük vigyázni, hanem az Isten a hajlék. És akkor itt szót kell ejteni a mi felelősségünkről is azért. Nem lehet mindent áttolni az Istenre. Mi az egyik az, hogy úgy kell a következő generáció nemzedék előtt élnünk, hogy lássák. A mi életünkben az Isten élő valóság, a mi életünkben az Isten hajlék. Erről kell az életünknek tanúskodni. A másik, tanítani kell őket, hogy az Istenbe vessék a bizalmukat. 78. Zsoltárból hadd idézek néhány gondolatot. A jövő nemzedékének is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit, amelyeket cselekedett. Hogy megtudja azokat a jövő nemzedék, a fiak, akik születnek, és felkeljenek, és hirdessék azokat fiaiknak. Ugye itt már az unokákról is szó. A mi fiaink, meg az ő fiaik. Miért? Hogy Istenbe vessék reménységüket. Erre tanítjuk őket. És el ne felejtkezzenek Isten dolgairól, hanem az ő parancsolatait megtartsák. Hogy ne legyenek olyanok, mint apáik, Szilaj és Makacs nemzedék, amelynek szíve nem volt szilárd, és lelke nem volt hű Isten iránt. Példák vagyunk, vagy jó, vagy rossz. Ne legyenek olyanok, mint az apáik. Szilaj, Makacs nemzedék, akiknek a szíve nem volt szilárd az Isten iránt, nem volt hű, hűtlenkedtek, újra és újra elfordultak az Istentől. Példák vagyunk, vagy jó, vagy rossz példa a következő nemzedék számára. A harmadik dolog is, amit megemlítenék a következő nemzedékkel kapcsolatban, hogy imádkozzunk értük. Hogy amikor az Isten elhozza annak az idejét, hogy ők is önmaguktól, önszántokból az Istent válasszák hajléknak, hogy ez megvalósulhasson, hogy ezért imádkozzon, hogy ők maguk válasszák az Istent hajlékuknak. A 91. Zsoltárban ezt olvassuk, az Úr az én oltalmam. Ugyanebben az igében, a felségest választottad a te hajlékoddá. Az első egy megvallás, az Úr az én oltalmam. Ide kéne eljutni a következő generációnak, de ez csak akkor, az Isten ezt elvégzi benne az életében. A felségest választottad hajlékoddá. Ez egy örömteli kijelentés, vagy megállapodás, megállapítás, hogy végre a felséges választottat hajlékoddá. Gondolkodjunk nemzedékekben. Ne csak a mi generációnkban, hanem a következőben, és tekintsünk vissza az előzőre, akik már nincsenek itt közöttünk. Tegyük meg a mi részünket, hogy a következő generációban is az Isten hajlék legyen. Legyünk jó példák, tanítsuk őket, hogy az Istenbe vessék a bizalmukat, reményüket, tartsák meg az ő igéjét, parancsait, és imádkozzunk értük. Mert az Isten hajlék tud lenni a következő nemzedékben is. De ez nem törvényszerű, hogy az is lesz. A mi nemzedékünkben is nem törvényszerű, hogy az Isten hajlék. A 90. Zsoltár úgy kezdődik, hogy te voltál nekünk hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Aztán, hogy említettem, a vége már könyörgés Istenhez, hogy fordulj vissza, ne késsél, könyörülj szolgáidon. Kimondottan is azért könyörög Mózes, hogy Isten újra legyen hajlék. És így folytatja ezt a könyörgést, elégíts meg minket a te kegyelmeddel, hogy örvendezzünk és vigadjunk. Ugye ez az öröm és a vigasság, ez hiányzott a Zsoltár megírásának időpontjában. Elégíts meg kegyelmeddel, hogy örüljünk. Vidámíts meg minket, ami nyomorúságunk napjaihoz képest, az esztendőkhöz képest, amelyekben rosszat láttunk. Itt napokról, évekről van szó, amelyekre a nyomorúság volt jellemző. Hol van az az idő, amikor az Isten hajlék volt? Nemzedékről nemzedékre. Évek óta nyomorúság van. Milyennek az oka? Elédbe vetetted a mi álnokságainkat, titkos bűneinket a te orcád világossága elé. Ugye, a népnek a bűne. Folyvást vétkeztek az Isten ellen. És az Isten arca színe elé kerültek ezek a bűnök. És emiatt a nép úgymond hajléktalanná vált. Elveszítette az Istent önértelemben, mint hajlékot. Ahelyett, hogy az Isten hajlék lett volna közöttük, Isten az ő búsulásával és haragjával volt jelen a nép között. Ezeket olvassuk. Megemésztetünk a te haragod által. A te búsulásod miatt megromlunk. Elmúlik minden napunk haragod miatt, úgy elmúlnak esztendeink, mint egy sóhajtás. Az Isten búsulása, bűnök miatti haragja, és az évek azok múlnak egyik a másik után, mintha repülnének. Erről a helyzetről két Zsoltárból szeretnék még idézni. A 95. Zsoltárban az Isten búsulásáról ezt mondjuk. Ezt mondja az ige. 40 esztendeig bosszankodtam a nemzetségem. Ugye a pusztai vándorlás ideje. 40 esztendeig bosszankodtam a nemzetségem. 78. Zsoltár. Folyvást vétkeztek ellene, és haragították a felségest a pusztában. Hányszor keserítették őt a pusztában, hányszor illették fájdalommal a kietlenben. Azért hiába valóságban töltette el napjaikat, éveiket pedig rettegésben. Hányszor illették keserűséggel, fájdalommal. Szoktunk ilyen gondolatokat találkozni az Istennel kapcsolatban. Az ember fájdalommal illeti meg keserűséggel. A cselekedeteinek ez a következménye. Az Istennek fájdalmat okoz meg keserűséget. Van-e köztünk bárki, aki átért, hogy régen az Isten hajlék volt, de most a napjai rettegésben telnek el, és úgy hiába való minden. Ne gondoljátok, hogy ez csak az Ószövetségi időkre igaz. Hogyha folyvást, mi is vétkezünk, az Isten nem lesz jelen az életünkben, mint hajlék. Ezt nem lehet elvárni. Pál írja a Galatáknak, ne tévejegjetek. Istent nem lehet megcsúfolni, hiszen amit vet az ember, azt fogja aratni is. Mert aki a testnek vet, vagyis a bűnös indulatainak, az a testből arad majd pusztulást. Amit vetünk, azt aratni is fogjuk. Ha ebben a földi életben, ami bűnös kívánságainknak vetünk, azt éljük ki, ennek le fogjuk aratni a gyümölcsét, ami pusztulás. Hajléktalanná válhatunk mi is. Átérhetjük mindazt, amit az Ószövetségi nép átélhet. Ne vegyétek könnyelműen a bűnöket. Ne okozzatok az Istennek fájdalmat, keserűséget. Ugye új szövetségét mondva, ne szomorítsátok meg az Isten bennetek lakó szent lelkét, aki által el vagytok pecsételve a teljes váltság napjára. Ne szomorítsátok meg az Istent. Ugye saját magunkkal teszünk rosszat. Ez a nép itt kesereg, hogy tér vissza. Legyél újra hajlék. Miért kell, így kell tennünk, inkább könyörögnünk el. Azzal az igével, amit Laci bevezetőként felolvasott. Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Úgy számba venni napjainkat, hogy felismerjük, hogy az az élet nagyon rövid. És egyszer ennek vége lesz. És hogyha ezt felismertük, akkor segíts, hogy bölcs szívhez jussunk. Hogy téged ne megkeserítsen az életünk már, mint az Istent, hanem, hogy Pál mondta a korintusiaknak, igyekezzünk, hogy neki kedvesek legyünk. Hogy a mi életünkben, amíg itt vagyunk, hajlék lehessen az Isten a mi életünkben is, és ha pedig elköltözünk az Úr Jézus Krisztushoz, akkor ne elmarasztoljon a tetteinkért, amikor megállunk az ő királyi széke előtt, hanem jutalomban részesítsen. Imádkozzunk! Mennyi atyánk, te vagy a Teremtő Isten, aki öröktől fogva és mindörökké létezel, aki alkottad ezt a világot és benne az embert is, átéljük annak fájdalmát, hogy az első emberpár vétke miatt igazak mindannyiunkra az az ige, amit nekik mondtál, amely napon vétkezel, bizony meghalsz. Kérünk téged, hogy te segíts számba vetni az életünknek, ennek a rövid életnek a napjait, hogy milyen rövid az, és te adj nekünk bölcsességet, hogy az életünket ne eltékozoljunk, ne a saját kárunkra éljük azt, hanem tőled kapott bölcsesség által segíts megítélni, mi az, ami neked kedves, jó és tökéletes, hogy ne ehhez a világhoz szabjuk a gondolatainkat, a vágyainkat, a tetteinket, hanem ahhoz, ami előtted jó. Kérünk, hogy te adj ehhez erőt, és légy a mi hajlékunk ebben az életben. Ennek az életnek rengeteg vihara, nehézsége, problémája között. Legyél az egyéni életünkben, családunkban, gyülekezetünkben, hajlik, és íve járt nemzedékről nemzedékre. Segíts, hogy benned reménykedjünk a következő generációval kapcsolatban is, hogy ne önmagunkban keressük a jövő nemzedékének a biztonságát, hanem te benned, értük imádkozva, értük őket tanítva, eléjük élve, hogy te magad hajlik vagy. Bocsáss meg, amikor vétkezünk, amikor téged megszomorítunk. Kérlek, hogy te segíts bennünket. A te bennünk lakó szent lelked által, hogy ami előtted jó, azt tudjuk cselekedni a te dicsőségedre, de a mi és az egész gyülekezet javára is. Amen.